Kulturális percek.
Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. A következő fél órában az Inforádió 2023-ban készült kulturális anyagaiból válogatunk. Pókember, Mission Impossible és Oppenheimer. Ezek voltak a legnépszerűbb mozifilmek Magyarországon 2023-ban. A Magyar Film Adatbázis munkatársai csaknem 10 000 leadott szavazat alapján állították össze a sorrendet. Magyar film ezúttal nem került a legjobbnak megszavazott 10 alkotás közé. Várkonyi Gyula összefoglalója.
A mozifilmek szempontjából különleges év volt 2023, hiszen a 10 legjobbnak tartott film a lehető legszélesebb spektrumot ölelte át. Erről Horváth Gergő, a Magyar Filmadatbázis munkatársa nyilatkozott az Inforádiónak.
Szinte mindegyik műfaj képviselteti magát. Nem nagyon látunk már olyat, hogy franchise vagy szuperhős dominancia lenne, mint amilyen az előző években volt. Volt itt fantasy a Dungeons and Dragons-szel, volt itt akciófilm a Mission Impossible-lel, volt itt az új Pókember film, ami az első lett, az Oppenheimer, ami ugye egy eredeti történet, az Air film a Michael Jordannek a cipő termékcsaládjának az indulásáról. Tehát nagyon változatos lett, és úgy látszik, hogy ez a változatosság ez bejött a hazai nézőknek is. Az első helyet azt nagyon magabiztosan a Pókember a Pókverzumon át, a 2018-as animációs Pókember filmnek a folytatása szerezte meg. A második szerintem szintén nem túl nagy meglepetésre az új Mission Impossible film. Ezután jött az Oppenheimer, a Galaxis őrzői 3, az Air, a Super Mario film, az új Scorsese mozi, a Megfojtott virágok, egy idei decemberi premier, az egyedüli decemberi, ami bekerült a listára, a Wonka, Dungeons and Dragons és végül a Pixar animációs filmje, az Elemi. Ez zárta a sort.
Óriási meglepetés, hogy az év legsikeresebb filmje, a Barbie, nem szerepel a listán. Több magyar alkotás kapott rendkívül magas értékelést, ám ezúttal ez kevésnek bizonyult.
Magyar film sajnos nem került be a top listába. Voltak ugye idén nagyszerű magyar filmek, ott volt a 6-7, a Magyarázat mindenre, ezek mind nagyszerű értékeléseket kaptak, de sokkal kevesebbet, mint ezek az ilyen hollywoodi húzó produkciók, amik gyakorlatilag ilyenekből állt össze a top lista. De mondhatnám még például itt a Zuhanás anatómiáját is. Aki látta azt a filmet, mindenki imádta, mindenki szerint nagyon jó, csak nem látták elegem.
Az egyre népszerűbb streaming szolgáltatók egyetlen filmje került be a legtöbb szavazatot kapott alkotások közé. Az alapvetően sorozatok gyártására szakosodott vállalkozások legkedveltebb produkcióinak toplistáját is hamarosan nyilvánosságra hozza a Magyar Filmadatbázis.
Csankó Zoltán, a Győri Színház tagja, kapta idén a Kaszás Attila díjat. Domanics András kérdezte a színművészt.
Óriási megtiszteltetés, hogy megkaptam, és egy álmom beteljesülhetett, hiszen most harmadszor voltam a döntőben. Ha most nem kaptam volna meg, akkor én már többet nem is kaphattam volna meg ezt a díjat, mert én már nem engedtem volna, hogy engem jelöljön a társulat egy újabb megmérkőzésre esetleg a következő szezonban. Úgyhogy egy hatalmas nagy boldogság, rettenetesen izgultam. Érdekes, hogy az első két díjátadónál, amikor döntőbe kerültem, egyáltalán nem izgultam. Vagy én kapom, vagy nem. De most valamitől nagyon izgultam. Biztos az is közel játszott, hogy ott volt a fiam és a felesége. Szerettem volna, hogy ők is átélik ezt az élményt, amit én. Úgyhogy hál' Istennek ez sikerült is.
Az, hogy a társulat jelölte önt, tehát azok, akikkel nap mint nap együtt dolgozik, mekkora elismerés az ön számára?
Az hatalmas, egy felemelő érzés. Az ember csak teszi a dolgát ott a színházban, senki nem gondolkodik azon vagy abban, hogy majd őt esetleg bizonyos tevékenységéért fogják jelölni, hanem csak úgy létezik az ember egy társulatban, és ha őt megbízhatónak tartják, érzik benne az embert, látják a tehetséget, akkor ez ide vezet.
Ugyanakkor a végső szót tulajdonképpen a közönség mondta ki.
Igen, a végső szót a közönség mondja ki, mert ugye a színház jelölés után az összes jelölt, idén 41 színház jelöltje, köztük én is, szavaztunk ugye a többiekre. 3 emberre kellett szavazni. Most egy holtverseny miatt alakult úgy, hogy 4 voltunk a döntőben, de egyébként 3 szoktak lenni. És amikor ez a szavazás is megtörténik, ugye kialakul a döntő mezőnye, jelen esetben 4 ember volt, és akkor jön, bekapcsolódik a közönség. Tehát nagyon összetett a díj, és ezért nagyon értékes, hogy innentől a közönség dönt. Hát úgy döntöttek, hogy én. Úgyhogy köszönöm szépen nekik. Akár színházi élményt okoztam nekik, akár a hangom segítségével, a szinkronjaim segítségével okoztam örömet.
Mostanában hol, miben láthatjuk önt a színpadon?
Nem olyan régen volt Győrben a bemutatóm, a Buborékok Szívű Csiki Gergely darabból készült előadás, Kubik Anna oldalán. Feleségemet játssza Anna, nagyon nagy siker, a Buborékok nagyon szeretik, és majd elkezdek készülni a következő bemutatómra, ami majd valamikor márciusban lesz, vagy február végén, nem is tudom pontosan. Az egy Cervantal kisregényből készül egy színpadi adaptáció, 7. Olivér. Az eredeti címe a kisregénynek, de mi Képtelen Királyság címen fogjuk játszani, ha jól emlékszem.
Csankó Zoltánt, a Győri Színház Kasszás Attila díjas színművészét hallották. Csokonai Vitéz Mihály Dorottya című komédiáját mutatta be november végén megalapításának 25. évfordulóját ünneplő Gózon Gyula Kamara Színház. A művet Deres Péter átiratában Hajdú László rendezésében láthatta a teátrumban a közönség. Rozgonyi Ádám Dorottya megformálójával, Nagy Kálózi Eszterrel beszélgetett.
Nyilván azért is játszák ritkán, mert azért nehéz színpadra állítani, illetve hogy ezért egy nagy kihívás, azt gondolom, mert nem egy drámai műről van szó, hanem egy költeményről, amit mégiscsak színházi helyzetbe kell hozni, és azért nyilván ez egy komoly feladat a dramaturgoknak, hogy ezt hogyan lehet aztán játszhatóvá tenni. Mert olvasva nyilván megjelenünk előttünk a képek, nem tudom, de dramaturgiailag azért az mindenképpen rendezni kell egy színházi helyzetre. Hát vége, az nagyon érdekes, egyébként maga a történet is nagyon érdekes, és azt gondolom, hogy a szöveg is, a csokonai szövege is, ami hallatlanul izgalmas, és közben elrepít minket rögtön egy másik századba, és nagyon ötletes, és nagyon-nagyon szellemes a mi dramaturgunk Deres Péter, aki megpróbálta helyzetekbe hozni ezeket a mondatokat, és ettől tud egy színházi előadássá válni.
Teátiratról van szó, mi változott?
Sok minden, és attól, hogy a szerepek láthatóvá váljanak igazán, tehát el kell osztani a szövegeket, és olyan szövegek is, amiket ki kell találni, hogy kik a szereplői ennek a történetnek, mert nagyon-nagyon sok szereplője van. Ez mégiscsak egy kamaraszínház, egy kis térben játszódik, tehát azért mégiscsak redukálni kell a szereplők számát, és a szövegeket viszont ahhoz, hogy érthetővé váljon maga a történet, azokat meg sokszor akár szét kell osztani a különböző szerepeknek. Ennek nyilván van funkciója, dramaturgiája, és ezeket nagyon komolyan meg kell tervezni, hogy akkor ki mit mondhat, kinek a szájába adhatja azokat a mondatokat, amiket mondjuk már egy nem létező szereplő, most már a miénkben egy nem létező szereplő mond.
Érdekes, és hát alapvetően egy ilyen párválasztás, házasodás körüli érdekes történet, forgatag bontakozik ki, mondhatjuk itt el mesés elemekkel, viaskodással, de milyen karakteres ez a Dorottya, ugye így van ő megnevezve, harcos vén kisasszony.
Igen, nyilván akkor már ez a 60 fölötti korosztály abszolút vénnek számított. Ma már egy kicsit másképp állunk ehhez a korosztályhoz, de erről egyébként lehet is beszélni, tehát hogy ebbe bele lehet hozni a mát, hogy attól, hogy még valaki 60 fölötti, attól még nem kell eltemetni rögtön, hanem még vannak mindenféle igényei és érzései és vágyai, tehát hogy egy abszolút jelenlévő valakikről van szó, és ez egy harcos dáma, ugyan nem, tehát hogy ő tulajdonképpen egy piruló kisasszony, tehát egy szemérmesebb és egy visszafogottabb lény, csak a bál közbeni megaláztatások, azok kihozzák belőle ezt a harcos énjét, és föllázad az ifjak ellen, és föllázad az ellen, hogy ilyen méltatlan helyzetbe hozzák őket, és kifigurázzák, és kinevessék, és megalázzák az idősebbeket, és ezért egy harcot indít, amiben persze beleszól Iris, a Viszá istennője is, és elkezdi csűrni, csavarni a történetet, a segítségükre is siet, és aztán a végén mégiscsak egy... Tehát kiharcolják maguknak, és az istenséggel is megharcolva kiharcolják maguknak, hogy belőlük még válhat olyan. Hát nem tudom, hogy az eredetiben megfiatalodnak, mi is próbálkozunk ezzel, nyilván bizonyos keretek között, mert hát azért mégsem leszek, én például nem leszek 20 éves, bár a színpadon sem, de mégiscsak csinálunk egy olyan maszkot az elején, amiből azért mégiscsak vissza lehet fiatalodni, és aztán mégiscsak férjet talál mindenki magának.
Érdekes volt, amit ő az imént felvetett, hogy régebbi korokban a 60 éves, 70-80, de már talán a 60 évest is Arany János idejében ugye aggastyánnak nevezték, ha jól
igen,
emlékszem.
Igen, igen, igen.
Szabályosan.
Igen.
Most pedig ugye a 60-on túli színészek is, hát sokkal fiatalabb szerepeket játszanak, nem beszélve ugye a pop szakmáról, tehát hogy nem számít egy magas életkornak, és hát nyilván egyre inkább kitolódik a várható élettartam, persze nem mindenhol, tehát más fénytörésbe kerül az egész.
Mindenképpen, tehát nekem mindenképpen hoz egy ilyen olvasatot, és mindenképpen jó erre támaszkodni, hogy miről tud most beszélni az ember, de önmagában egyébként az, hogy egyszer csak a fiatalság okán bánthatunk olyanokat, akik már nem tudják úgy megvédeni magukat, mert hát azért mert már nincsenek eszközeik, meg nyilván már a kor az inkább, a korból inkább kifelé menne, és ez a fajta megalázás, megaláztatás, ez nem lehet érvényes nyilván, és ez nem lehet egy eszköz arra, hogy őket kiiktassuk a társadalomból. Egyébként nagyon sok mai felhangja tud lenni ennek a műnek, és ettől jó, hogy lehet játszani, és az, hogy egy ilyen komikus, vagy egy víg helyzetben van téve, és a szövegek is nagyon-nagyon-nagyon szellemes csokonai szövege, és nagyon, szóval én nagyon élvezem azt, hogy ezen a nyelvezeten beszélünk, ami sokszor nem könnyű érthetőségileg elsőre, de hogy hogyan lehet mégis ezeket úgy mondani, hogy ezek érthetővé váljanak, mert mégiscsak azért van egy veretesség ennek a szövegnek. Na mindegy, csak azt akartam mondani, hogy annyira örömteli egyébként, amikor előveszünk egy ilyen régebbi, hát most már ez inkább 200-valahány éves művet, hogy mennyire tud aktuális lenni, vagy mennyire kell aktualizálni, és azt érzem, hogy egyébként ez meg tulajdonképpen jó, nyilván valamennyire kell, de teljesen érvényes a problémája a mában is.
Nagy Kálózi Eszter színművészt hallották. December elején mutatta be a Fekete Péter című zenés színdarabot a 20 éves Centrál Színház. A színház első bemutatója is ez az előadás volt, amelyet ezúttal Puskás Samu rendezésében Magyar Attila, Básti Júli, Martinovics Dorina, Fehér Tibor, Alföldi Róbert és Balla Eszter főszereplésével láthat a közönség. Fekete Péter, ahogy a 20 évvel ezelőtti premiéren is, Magyar Attila alakításában elevenedik meg. A színművésszel Rozgonyi Ádám készített interjút.
A Centrál Színház ugye 20 éves jubileum alkalmából vette elő ezt a darabot, mint egy megünnepelvén ugye azt a 20 évet is, és kicsit nosztalgiázva is visszaemlékezni, vagy visszagondolni a Fekete Péter előadás kapcsán, de nem csak a Fekete Péterrel nyitott ugye annak idején a színház, hanem voltak Shakespeare darabok, tehát azért volt más darab is, tehát egy egész repertoárral nyitott meg annak idején a színház, és ugye Puskás Tamás vezeti azóta a színházat, és hát tulajdonképpen ez hát egy ilyen belső-külső megemlékezés ez, mert ugye a nézőnek az, hogy ez egy 20 éves dolog, az oké, de hát mindenki a saját születésnapját ünnepli. A nézőnek inkább egy öröm és egy jó alkalom arra, hogy esetleg újra megnézze egy újabb 2023-as variációt ebből a Fekete Péterből. Az van, hogy a világ nagyon sokat változott ez alatt a 20 év alatt, és az életünk is változott, a környezetünk is változott, egy olyan világháló alakult ki, olyan rendszerek, olyan egymás emberek közti közlekedési szabályok változtak, mi is változtunk, akár nevezzük ezt fejlődésnek, vagy változásnak, vagy bármilyennek, akkor is átalakult ez a világ ahhoz képest, ami volt. Ami viszont nem változott, azok az érzelmeink, a szeretetünk, vagy adott esetben az indulataink, akár egymás, akár a környezetünk felé. Tehát bizonyos dolgok nem változtak, és ez a Fekete Péter című színdarab alkalmas arra, hogy ezeket az ősi érzelmeinket és a lelki világunkat azt ugye felidézze, és tulajdonképpen újra megmutassa, hogy technikailag lehetünk nagyon fejlettek, és tényleg fantasztikus dolgokat találhatunk fel, de az érzelmeink, a vágyaink, a csalódásaink, akár a szeretetünk, vagy a gyűlöletünk, vagy a bármi, ez a mentális része, ez megmarad nekünk. Én nagyon örülök, hogy sikerült valamilyen formában felidézni ezt a darabot. A változás ahhoz képest valóban annyi, hogy akkor írtunk 2003-at, és most írunk 2023-at. Picit másképp nézünk a dolgokra. Bár ez a színdarab a 40-es években játszódik, az 40-es évek, tehát egy ilyen második világháború előtti világot mutat be, de nem feltétlenül a kort domborítjuk ki ebben az előadásban, hanem valóban az emberek közti viszonyrendszert, az, hogy valaki sikeres, szeretne lenni, híres szeretne lenni, pénzt szeretne csinálni, ugye az üzletember, a Fekete Péter pedig egyszerűen nem akar már olyan szerencsétlen lúzer lenni, mint amilyen. Tehát mindenkinek megvannak ezek a vágyai, ami a mai nap is megvan. Ugye mindannyian szeretnénk elismerést, sikert, jólétet, boldogságot, tehát efelé tart, efelé küzdünk, és ez mindegy, hogy egyébként a középkorban történt, vagy a bronzkorban, vagy éppen a háború előtt, vagy a 21. században, ezek ugyanolyan értékűek, és tulajdonképpen ettől az előadás számomra ugye majdnem ugyanolyan, mint akkor volt, de ha már vígjátékról beszélünk, akkor a vígjátéki elemek azok ugye kiegészülnek attól, hogy újabb szereplők lépnek be ebbe, tehát tulajdonképpen a Vásti Juli, még aki volt ebben a régi előadásban, és hát én, ezért az összes új szereplőnek ugye ez a darab új, egy új bemutató, tehát az ő személyiségük azért megint csak az előadásra vetíti a saját lelküket, a világukat, a tehetségüket, a színészetüket, az arcukat, és ezáltal az előadás egy ilyen friss tojásfélből kell ki, és ezt én nagyon élvezem.
Hogyan lehet akkor nevettetni, vagy jól nevettetni, akár egy vígjátékban, amikor a színész maga sincs a, úgymond, a toppon, gondjai vannak, problémái, ez profizmusból kell szimplán megoldani ilyenkor?
Igen, jó helyen kapizsgálsz szerintem. Tehát persze azt mondja az ember magáról, hogy mondjuk úgy, hogy hivatásos előadó. Nem akarom azt mondani, hogy profi, mert az olyan, mint azt mondanám, hogy én egy, mit tudom én, milyen zseni vagyok. Nem, én csak hivatásos előadónak tekintem magam, akinek, hogyha fáj a foga, vagy hogyha éppen elhagyták, megcsapták, kifosztották, vagy előtte, az előadás előtt közvetlenül mondjuk volt egy karambol, ami egyébként annak idején már megtörtént, de csak egy koccanás, de akkor is ugye traum, bármilyen trauma éri az embert, akkor attól hivatásos előadó, zsoldos, fizetett profi boxoló, hogy akkor is lejátsza a meccset a legjobb tudása szerint, és meg tudja csinálni. Én ezt gondolom.
Ilyenkor egyébként, ha már sok vígjátékon nevettető színdarabon van túl az ember, vágyja azt, hogy nagy jó kis drámai szerepben is megmutathassa magát?
Visszautalnék az előző válaszomra, a hivatásos előadó azt végzi el, azt a munkát, amit adnak neki. A színész nem igazán válogat, a színész kapja a szerepeket. Tehát ha eszébe jut valakinek, hogy velem játszasson el egy karaktert, egy szerepet, akkor én megyek, és azt megcsinálom. Számomra nincs különbség vígjáték és dráma között, nincsenek szerep álmaim, nincsen, és múltbéli nosztalgiáim sincsenek. Én a jelen időben teljesítem azt a feladatot, megpróbálom persze maximálisan teljesíteni, és profi módon, amit én megkapok. És ha ez sorozatosan ugyanaz, tehát villanyszerelőnek folyton villanyt kell szerelni, hát én meg folyton azt játszom, amit adnak. Számomra nincs különbség. Egyébként magában a színjátékban sincs nagy különbség a drámai, úgymond színjátszás, vagy a vígjáték és színjátszás között. Tehát egy karakter, az egy, ha azt veszem, hogy egy életből ellesett hiteles karakter, akkor az ugyanúgy viselkedik egy drámában, mint egy vígjátékban. Az más kérdés, hogy az egyiken nevetünk, a másikon meg nem. De hát ugye Charlie Chaplin, mikor elesik, vagy leesik 6 méterről, vagy rádől valami, akkor nevetünk rajta. Egy drámában meg nem nevetünk. Hát ez egy érdekes dolog, hogy ez miért van, de minden esetre én mindent feladatnak tekintek, egy olyan feladatnak, amit jól meg kell csinálni.
És mindig jól kell az a nehézség benne, nem? De hát mondjuk sokan így vagyunk vele, hogy teljesítenünk kell, ugye akár a munkában, vagy bárhol másutt, de valamikor ugye nem sikerül, akkor hogyan lehet ezt kiértékelve másnap, vagy a következő héten esetleg jobban csinálni, vagy tanulni esetleg egy hibából, vagy hibákból, amik mondjuk adott esetben sajnálatosan valahogyan előállnak.
Erről két dolog jut eszembe, az egyiket úgy hívják, hogy tapasztalat, a másik pedig az a szó, hogy törekvés. Tehát ugye a tapasztalat alapján próbálom meg belőni azt, hiszen ugye a próbán nem ülnek nézők, amikor mi egy vígjátékot próbálunk, és nem tudjuk lemérni, hogy most ezen fognak nevetni, reagálnak, nem reagálnak, egy kis teremmoraj lesz, vagy éppen kacagás, vagy éppen nyílt színi taps jön, nem tudjuk. Ezt a pályán eltöltött tapasztalat adja meg, és az a fajta józan törekvés, ami megpróbálja kiértékelni azt, hogy ez ennek a jelenetnek vagy mondatnak mi lesz a hatása. Tehát én emlékszem egy nyilatkozatra, amikor a Monty Python ugye forgatta a gyaloggaloppot, ugye, tehát csak a stáb volt ott. Tehát a vicceken senki nem nevetett, amit ugye a filmen leforgattak. És tulajdonképpen nagyon, hogy mondjam, ilyen egyhangú volt a forgatás, mondták is, hogy ott azért nem röhögték magukat agyon, tehát nem az volt, hanem amit ők a papíron viccesnek gondoltak, azt leforgattak, és remélték, hogy amikor ők, mikor először kitalálták, azon ők nevettek, és jól érezték, hogy úgy gondolták, hogy ez majd betalál a nézőknél is, az ugye 2 hónap múlva, amikor már a viccet is ismerték, és már ők is megunták, és már tulajdonképpen csak le kellett forgatni, az már nem volt annyira vicces. Tehát mi is így vagyunk vele, hogy amikor kitalálunk valamit, akkor úgy lemérjük a környezetünkön, azért vannak itt ugye a műszaki kollégák, ugye a más területen dolgozó kellékes, vagy esetleg a bútoros díszítő, fodrász, tudod, itt vannak így, és akkor ott megpróbáljuk mi ezt letesztelni, lemérni, és akkor abból, meg a tapasztalatból, meg abból a törekvésből, hogy ezt várjál, akkor még egyszer gondoljuk át, még egyszer. Ebből azért én azt mondom, hogy egy 90%-ban ezt meg lehet oldani.
Magyar Attila színművészt hallották. Az elmúlt csaknem fél órában az Inforádió 2023-ban készült kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Király István Dániel és a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.
A kulturális perceket hallották.